Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ahogy megfenyegettem önöket az előzetesekben, balhék, bulik, botrányok minden hétre jutnának, de most még egyszer nekifutunk ennek. Az elmúlt napokban, mintha Peking lett volna a világ fővárosa, forgó színpadon jelennek meg sorra rendre a legnagyobb emberek, aztán majd jönnek kisebbek. De vajon mivel etették Donald Trump amerikai elnököt és Vladimir Putyint Pekingben? Úgy értem, nem pekingi kacsával vagy bambuszrügyekre gondoltam, hanem milyen pekingi kacsákkal, vagy miért adták szinte egymásnak a kilincset ezeknek a nagyhatalmaknak a vezetői? Ezt kérdezem Krajcár Gyulától, aki maga is volt pekingi tudósító.
Valószínűleg a két látogatás inkább csak a véletleneknek köszönhetően csúszott egybe, mindegyik jó előre tervezve volt, lehetett róluk tudni, csak a Trumpé elcsúszott, mert nem ért rá az iráni elfoglaltságai.
Amiből még mindig akad bőven, persze.
Miatt, és igen, hát és ez befolyásolta is valójában a tárgyalásokat elég erősen Pekingben, és a Putyin látogatást is már februárban bejelentették, tehát inkább csak így közel kerültek egymáshoz, de minden esetre nyilván a Kínával való tárgyalások jelentőségét azt aláhúzza, hogy ezzel a két nagyhatalommal folyamatosan tárgyalnak, és mindegyik fontosnak érzi, hogy jó legyen a kapcsolat. Pekingi kacsa egyébként volt a Putyin látogatásnál, volt az étlapon pekingi kacsa is mindjárt az akuszka mellett, úgyhogy figyelnek a részletekre.
De úgy tűnik, hogy Trump bár nyilván diadalmasan tért haza Pekingből, de majdnem üres kézzel, szóval sokkal kevesebb üzletet kötött, sokkal kevesebb dologban tudtak megállapodni, gondoljunk akár a esetleges pekingi közvetítésre, Irán ügyében, Tajvan ügyében sem jutottak dűlőre, és utólag Trump már is úgy nyilatkozott, hogy feszegette az izmait.
Persze történelminek minősítette, ahogy egyébként Xi Jinping is történelminek minősítette a találkozót. Nem lehet pontosan tudni, hogy rengeteg üzletembert vitt magával, a világ leggazdagabb embereit, és azok a különböző partnereikkel tárgyaltak és egyezkedtek. Ez majd idővel fog kiderülni, hogy mire jutottak. Néhány üzletet tudunk, hogy valami extrém mennyiségű szóját fog venni Kínai Népköztársaság az amerikai farmerektől, meg 200 Boeingról.
Jó, hát ott volt a Boeing vezérigazgatója is, de eredetileg 500 eladásáról álmodoztak, ha igaz.
Ez így van, csak ehhez ugye vissza kellene keresni a régi álmokat, és most meg ezeket nem említették, tehát hogyha a nulláról számolom, akkor a 200 is nagyon sok, ha az 500-ról számolom, akkor természetesen szerényebb az eredmény. A politikai egyességek pedig azok lényegében nem születtek. Igazából a leglényegesebb kérdésekről, mint hogyha legalábbis a nyilvánosság előtt nem is ejtettek volna szót, így a vámok ügye, a kereskedelmi háború, a yuan árfolyama, ezek a kérdések, amik nagyon erősen feszítik ugye a két ország kapcsolatát, ezekről, mintha nem beszéltek volna.
Na de közben kötöttek is egy ilyen tarifa tűzszünetet még tavaly ősszel, amikor Dél-Koreában találkoztak, tehát most enyhített habzású ez a kereskedelmi háború.
Hát igen, de tűzszünet ugye az azt jelentené, vagy logikusan, ha az ember gondolkodik, azt jelentené, hogy tárgyalnak, és akkor előbb-utóbb valami megállapodás is születik. Hát ebből nem, egyelőre nincsen semmi. Persze a tűzszünet az sokkal jobb, mint a háború. Ezt pont Koreából tudjuk, ahol
máig sincs béke, így van, csak tűzszünet.
Máig tűzszünet van érvényben. Tehát ezekben az ügyekben nem jutottak előre. Tájvánt végül is a látogatás alatt nem emlegették, aztán kiprovokálták az amerikai újságírók hazaúton, hogy beszéljen róla, egy elég dodonai megjegyzése volt, amin azért sokan elgondolkodhattak, azt mondta, hogy még majd gondolkodik azon, hogy ez a legutóbbi fegyverszállítási egyezményt ezt végre fogja hajtani az Egyesült Államok, tehát Tajvan ügyében is inkább azt tűnik biztosnak, hogy olyan nagyon nagy egyesség nem született.
Azt olvastam, hogy Xi Jinping a tárgyalásaikon is felvetette, hogy na akkor valljon szint Trump, hogy beavatkozik-e, hogyha, vagy reagál-e arra, hogyha Kína erőnek erejével magáévá szeretné tenni a szuverén szigetet, és tényleg dodonai választ adott, hogy hát majd akkor meglátjuk, de egy személy van, aki erről dönthet, és az én vagyok.
Ezek azért ilyen kiszivárgó dolgok, se a kínai, se az amerikai közleményben, ami a tárgyalásokat követte, egyáltalán nem is említették Tajvant. A látogatás alatt Marco Rubio külügyminiszter elmondta, amit állandóan el szoktak mondani, hogy az Egyesült Államoknak nem változott a politikája a Tajvan ügyébe, ugyanazt gondolják, mint korábban gondolták. Én amennyire a kínaiakat ismerem, az biztos, hogy ezt nagyon erőteljesen felvetették, ezt a kérdést. Ők mindig próbálják ezt a bizonyos vörös vonalat meghúzni, ebben nagyon találékonyak, de a dolognak a lényege az, hogy ők mindig iszonyatosan hangsúlyozzák, hogy ez a legfontosabb kérdés, ami az ő számukra létezik. Tehát nehogy az amerikaiak, vagy akárki más azt gondolja, hogy ezeket ilyen napi kártyázásokba, ilyen napi ügyek alkuk fel lehet használni ezt a problémát.
De pár nappal Trump után Putyin is megérkezett Pekingbe, ráadásul ő is nagyon komoly üzletemberekkel, a rossz hatomtól a rossz nyelvkig, és mindenki arra számít, hogy Putyin háborújához szüksége van az olajeladásokra, és ezért is volt ott a rossz nyelv képviselője is a tárgyalásokon, hogy ez a Szibéria ereje második vezeték elkészül. De mikor készül el, hogyan készül el, úgy tűnik, hogy ebben továbbra sem egyeztek meg.
Szerintem, vagy én nekem úgy tűnik, hogy valami fajta egyesség született, méghozzá egy elég fontos dolog. Ugye itt gázvezetékről van szó, igen. Az a Jamal vidékről, ami iszonyatosan messze van Kínától. Tehát a beruházás elképesztően drága lenne. És a kínaiak hosszú ideje nem nagyon akartak ebbe beleegyezni, hogy ezt megépítsék. Ugyanakkor, ha ezt megépítik, itt körülbelül annyi gáz tudna jönni el a Jamal mezőről Kínába, amennyi elment volna az északi áramlat vezetéken Európába. Tehát tulajdonképpen azt teljes egészébe ki tudná váltani, ezért az oroszoknak ez borzasztóan fontos. A kínaiaknak viszont nem annyira fontos, egyrészt ott van a Szibéria egy gázvezeték. Ugye a gáz nem tesz ki olyan nagyon nagy méretet a kínai energia mixbe, tehát nem olyan nagyon fontos. Ugyanakkor cserébe úgy tűnik, hogy a kínaiak szintén, ők meg évek óta azt nyomják, hogy valami fajta infrastrukturális hálózatot építenének Szibériába, Kína és az északi Jeges-tenger között. És most úgy tűnik, hogy ezt csak én mondom, hogy cserébe, de mondjuk egy időben megegyeztek arról, hogy megépítik a Szibéria ereje 2 vezetéket, és elkezdik tervezni a Mohe, ez egy kínai város, a Mohe és Naiba, ez pedig egy orosz városka fönt a tengerparton közötti korridort, ami autópálya, ami vonat, ami távközlési hálózat, mélytengeri kikötő ott fönt, átrakó állomások, és ez a Léna folyónak a medrébe menne fel, elképesztő méretű beruházás.
Köszönöm szépen Krajcár Gyulának, a volt pekingi tudósítónak ezt a bejelentkezést, és ha már Trump diadalmasan Pekingben a kedvenc dalával, a YMCA-vel vonult be a Village People-től, jöjjön ebből egy részlet, mielőtt tovább lépnénk.
Sure you will find many ways to have a good time.
Következő helyszínünk Varsó, ahol elég sokat beszéltünk róla itt a hírekben, elemzésekben is. A közelmúltban járt az új magyar miniszterelnök számos komoly minisztertársaságában, és alig hiszem, hogy Donald Tuskkal, a lengyel miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai során ne lett volna fontos téma az, hogy tavaly még két fontos lengyel menekült érkezett Magyarországra, a volt igazságügyminiszter, előtte pedig az igazságügyminiszter helyettes, akik ellen eljárásokat indítottak Lengyelországban. És ők időközben most az új budapesti kormány fölállása előtt tovább menekültek. Hogy történhetett ez, meg merre vezetett az útjuk, és miért az Egyesült Államokban kötöttek ki? Ezt kérdezem Gordon Istvántól, aki korábban évtizedeket töltött Lengyelországban maga is.
Akkor én csatlakozom hozzád, nevezetesen úgy, hogy én is kérdéseket teszek fel. Méghozzá sokat.
Ne várj tőlem, hogy én válaszoljam.
Nem, én magam se tudnék rájuk válaszolni, se a te kérdésedre, se a sajátomra. Ezért gyorsan elmondom ezt a pár kérdést, ami tulajdonképpen mindent elmond erről az egész ügyről. Hát ugye hol van most Jobra és hol van Romanovszky? Ugye az a miniszter és a helyettese. Lehet, hogy csak megtévesztés céljából mondják, hogy az USA-ban vannak. Hát el is elképzelhető. Vagy valahol útközben Magyarország és az USA között fél úton, ahogy a slágerből tudjuk. Biztos-e, hogy átlépték a schengeni határokat? Vagy a magyar határokat? Netán Szerbiában vannak, erről is szólt a fáma.
Legalábbis az egyikük kapcsán Romanovszky, Marcin Romanovszky menekült állítólag Szerbián át.
Én most azért vonom őket össze, mert van olyan hír is, hogy együtt vannak, van olyan hír is, hogy külön vannak, van olyan hír, hogy az egyik itt van, a másik ott van. Egyszerűen semmit sem lehet tudni, ezért én folytatom a kérdéseimet. A következő ország az Törökország volt. Aztán a legutolsó Olaszország, hogy ott szálltak repülőre, és onnan indultak el. Na de hogyan szálltak repülőre? Milyen útlevelük volt? Milyen vízumok volt?
Én úgy tudom, hogy magyar, amit amerikai nyomásra adtak ki, és például a volt igazságügyminiszter Jobró újságíró vízumot igényelt, én meg azt olvastam, hogy ő időközben már, mint a PISZ közeli, tehát az ellenzéki párt közeli TV Republikában már be is jelentkezett amerikai tudósítóként.
Nem, hogy te jelentkezett, én is hallottam dolgokat, ezért kérdezek egyfolytában. Ez a bizonyos tévé, ez a szélső jobboldali tévécsatorna, ez már régen felvette a kapcsolatot Jobróval. Állítólag ők szervezték az útját, nem tudjuk, én csak mondom, és már eleve úgy hagyta el Magyarországot, a schengeni határt úgy lépte át, elment bárhova, hogy amikor kiér az Amerikai Egyesült Államokba, akkor ő ennek a tévécsatornának a tudósítója lesz, és Jobró azt is hozzátette, hogy egész életében erre vágyott, hogy a tévének legyen, tévétudósító legyen. De tehát itt van Romanovszky is, aki egy neve nincs, de amerikaiul, nem véletlenül mondom, jól csengő tudományos munkatársi állást foglalt el valahol távol a nagyvilágtól, de természetesen ő is az USA-ban.
Na jó, most én kérdezek akkor egyet, mielőtt a további kérdéseidet fölteszed. Jobró 2015 és 23 között dolgozott azon, hogy leépítse a lengyel igazságügyi reformokat.
Sikerült neki.
Igen, de ugyanakkor pedig, jó, 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, de már Lengyelországban februárban körözést rendeltek el ellene, a lengyel ügyészség elfogató parancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, de az ügyben még nem született döntés. Akkor ez annak tulajdonítható, Jobró kezenyomát viselik még ezek a bíróságok?
Nem a kezenyomát, és nem a bíróságok. Hát a bíróságok. Ugyanis náluk is ugyanúgy van, hogy ezt Jobró találta ki, ő alakította úgy a lengyel igazságszolgáltatást, ahogy az jelenleg van. Tehát 6 évre nevezték ki az egyik legfelsőbb bírót, a másik az alkotmánybíróság elnökét 9 évre, és már a Tusk kormány hatalomra lépése előtt tulajdonképpen még egy utolsó döntésként megerősítették, sőt volt, akit le is cseréltek, és Jobró találta ki, hogy az igazságügyminiszter Lengyelországban egyúttal a legfőbb ügyész is. Most ennek vissza a levét tulajdonképpen, de ugyanakkor a bírói szervek nem tudnak semmit se csinálni, mert éppen azok végrehajtják a korábbi utasítást, mert nekik a főnökük valamikor ugye Jobró volt.
De hát azóta akad új főnökük már a Tusk kormányban.
Igen, de nem lehet leváltani azokat ezeknek az alkotmánybíróság elnökét, hiszen meg kell várni azt az X időt, Lengyelországban nincs kétharmad. Nincs a Tusk kormánynak.
Tehát nem lehet alkotmánymódosításról álmodozni.
Nincs alkotmánymódosítás. azonosítás, nincs leváltás. Végig kell csinálni a procedúrát, azok az emberek pedig nagyon kemények, akik ott vannak vezető pozícióban és a kevésbé vezető pozícióban, ők végzik a dolgukat, ami megváltoztatatlan. Hogy mondjak még néhány kérdést. Hogy egyáltalán miért éri meg az USA-nak ez a nagy kalamajka? Mit számít ez Trump elnöknek tulajdonképpen, aki képes akár a barátait is gyorsan elfelejteni? Azt hiszem, hogy a magyar példa is ezt mutatja.
Na de ugyanakkor a külügyminiszter helyettese pedig ezt az egész ügyet, tehát a két lengyel elmenekülését vagy vízgum kiadását nemzetbiztonsági kérdésként kezelte. Kinek a nemzetbiztonsági kérdése?
Hát, hogy ez hogy történt, ezt én nem tudom, de akkor mondok ezzel kapcsolatban valamit. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy amikor a Lengyelország felszólította nem csak Magyarországot, hanem az Egyesült Államokat is, hogy legyenek szívesek részletesen elmondani, miért adtak neki vízumot, miért adtak neki útlevelet, miért adtak ezt, miért adtak azt. Ugyanakkor azt a Fehérház kijelentette, hogy ők ezzel a témával nem foglalkoztak, átadták a külügyminisztériumnak. Akkor itt van Trump esete. Az eddigi híradások azt mondták, hogy Trump nem is hallott az ügyről. Aztán pár nappal később Trump hallott az ügyről, majd megint később Trump saját kezüleg intézkedett, idézőjelben persze a saját kezüleg intézkedett az ügyről, hiszen mindenről pontosan, hát én megkérdezem ezt a pontosan, tájékoztatta őt a Fehérház, állítólag legbefolyásosabb ember, egy úgy becézik őt, hogy becézik a fenébe, utálják, jégcsapként apostrofált hölgy, aki tájékoztatásban a legjobb állítólag, de később fölváltotta őt Tom Rose, egy másik fehérházi képviselő.
Gordon Istvánnak, aki korábban évtizedeket töltött Varsóban, tehát elég komoly helyismerettel rendelkezik. Megköszönöm, hogy ismét velünk volt, és stílszerűen akkor a lengyel vezetők eltűnése kapcsán jöjjön egy jó régi nóta, Delsenontól a Menekülés, Runaway című dal egy részlete. Végül az utolsó helyszín Belgrád, ahol úgy tűnik, hogy besokalt a Vučić kormány, és egy fillért sem ad idén a volt szerb királyi család luxus életére. Mióta él otthon ez a királyi család, akiket már réges-régen megfosztottak a trónjától? Ezt kérdezem Németh Andrástól, a HVG Kelet-Európa szakértőjétől, aki maga is éveket töltött tudósítóként Belgrádban.
Az ezredfordulón 2000-ben tértek haza. Egyébként attól függetlenül tényleg, hogy megfosztották őket már 1947-ben a tróntól, a királyi család és maga a királyság intézménye az nagyon népszerű Szerbiában. A felmérések szerint mindig többsége van azoknak, akik a királyság valamilyen formában történő visszaállítását szorgalmaznák. Ez lehet akár relatív, akár teljes többség is, de minden felmérés azt mutatja, hogy többségben vannak. A királyi család élén pillanatilag Sándor található.
Koronahercegként, igen.
Londonban azt a szobát, ahol éppen megszületett, azt ideiglenesen területen kívüli helynek minősítette a brit kormány, és Jugoszlávia területén született meg így, tehát joga volt ahhoz, hogy megszerezze a királyi címet. És ugye mondod azt, hogy Alexander Vučić nem ad pénzt a királyi ingatlanok fenntartására, ez a húzavona már nagyon régóta tart, tehát és ennek a hátterében az áll, hogy Sándor koronaherceg és most a fia is, Filip vagy Fülöp, ahogy tetszik, mind a ketten szintén szorgalmaznák az alkotmányos monarchiának a helyreállítását, és azt azért tudjuk, hogy Vučić, hogyha államfő és ha visszaállítják a királyságot, akkor ő hivatal nélkül marad. Tehát mindenképpen benne van
Na jó, tehát egyfajta trónok harca zajlik Belgrádban, de hozzáteszem azt, hogy a koronaherceg nem egy egyszerű villát kapott vissza, mint mondjuk az albán királyi család sarja, aki hazatért, vagy Szimeon, a bolgár cárevics, vagy ex-cár, aki még miniszterelnök is lett, hanem egy egész belgrádi palota komplexumot kapott, ami elvben a szerb állam tulajdona.
Gyakorlatban is a szerb állam tulajdona, ez a Dedinjén van Belgrádban, ez a legelegánsabb negyed, itt lakott valaha Szlobodán Milosevic elnök is. Itt van egyébként úgy hívják, hogy Béli dvor, tehát fehér palota, ez volt a királyi palota, egy gyönyörű szép park közepén van, tehát több ingatlant visszakaptak használatra, és ezen is megy ugye a húzavona, hogy megkaphatják-e állandó tulajdonként, vagy pedig csak használati joguk van, de azért ő soha nem nélkülözött, tehát én csináltam vele interjút úgy, de nem sokkal a hazatérése előtt, akkor Londonban a Fleet Street-en volt egy irodaházban 3-4 emelete a szerb király családnak is. Kérdeztem is azt, hogy honnan van azért, ez nem 20 fillér volt akkor sem, és akkor tulajdonképpen sejtelmesen azt magyarázta, hogy van a királyi családok között Európában egy ilyen védett dacszövetség, hogy ha valamelyikük bajban van, vagy nehézségekkel küzdik, azt kisegítik. És azt azért tudni kell, hogy Sándor és az egész szerb család, ahogy a többi királyi család Európában, nagyon mély rokoni kapcsolatban egymással. Tehát az angol királyi házzal is rokonságban vannak, a göröggel is, a dánnal is, és ilyenkor mindenki ad appanást az éppen trónon nem lévőknek. Annyira szoros egyébként a kapcsolat, hogy a jelenlegi koronahercegnek a keresztanyja is második Erzsébet brit királynő volt, tehát őnek azért mindig volt itt a tiltani a tejbe. Most 80 év körül van, és betegséget elküzdik. Tehát az nem túl rég volt az, hogy bejelentette, hogy prostata daganattal kezelik, de ennek ellenére jó állapotban van, és változatlanul nagyon szeretné a királyság visszaállítását.
Igen, de ott tartottunk, hogy ezt az állam tulajdona, de kulturális örökségé nyilvánította a birtokot, hogy ne lehessen őket perelni, és használatba adta az ingatlan fenntartására kellő összeggel, segítséggel, de még így is csak tavaly azt hiszem, hogy 25 millió forintnyira duzzadt az áramszámlájuk, és ezt most egyszerűen a költségvetésből kihúzták, állítólag legalábbis a rossz nyelvek szerint Vucic maga húzta le egy tollvonással, hogy megtanítsa a királyi családot, hogy Szerbiában csak egyetlen uralkodó lehet.
Pontosan ez történik, és egyébként állami szinten nem akkora összeg, amit a királyi család kap ezeknek az ingatlanok a fenntartására, tehát ez tavaly 70 millió dinár volt, az körülbelül mostan 200 millió forint lehet, tehát hogyha ezt a szerb állam folyosítaná minden évben, azért ebben nem pusztulna bele. Ez tényleg egy úgy is meg akarja mutatni, hogy ki az uraházban, és valóban volt egyébként ez a tartozása, de azért a szerb sajtó megírta azt, hogy azelőtt, hogy Vucic beperelte volna, vagy pellengére állította volna az áramtartozás miatt Sándort azelőtt pár évvel, ő ugyanúgy bíróság elé került, mert nem fizette be a villanyszámláját, és azóta ez a részlet valahogy egy kicsit úgy kezd kimaradni.
De miért fordult rosszabbra a viszonyuk, hiszen a koronahercegi pár a politikában általában inkább semlegesnek mutatkozott?
Igen, de ők nem semlegesek, és ugye Vucic abban bízott, hogy ahogy idősödik Sándor, úgy lesz egyre halkabb ezzel az alkotmányos királyság helyreállításával kapcsolatban, de most a fiúk, ez a Filip herceg, vagy Fülöp herceg, ez abszolút beleszállt ebbe, és ez most már részben neki is szól, még zsírájában valószínűleg akarja Vucic folytani ezt a fajta lázadozást, és valószínűleg az is azért szerepet játszik mindebben, hogy tudjuk azt, hogy Szerbiában pillanatilag ingatag magának Vucicnak a helyzete, és nem feltétlenül a királyság miatt, hanem azért, mert már másfél évet tüntetnek ellene a demokráciát és az újvidéki pályaudvarba esett felelősenek megbüntetését követelő diákok. Előbb-utóbb az választások is lesznek, tehát hogy általában ingattag a Vucic helyzete, és nincsen szüksége arra, hogy esetleg még innen az alkotmányos királyság felől is támadják, annak ellenére, hogy meggyőződésem, hogy a szerbiákok nem azért tüntetnek, hogy helyreállítsák az alkotmányos királyságot. Tehát itt most van egy belpolitikai feszültség Szerbiában, és szerintem a királyi család ennek az áldozata, mert nem akar újabb frontot nyitni Vucic maga ellen.
Németh Andrásnak, a HVG egykori belgrádi tudósítójának és Kelet-Európa szakértőjének. Köszönöm, hogy ismét időt szakított ránk. Ezzel a mai műsor végéhez értünk. Köszönöm Horváth Ádámnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, önöknek, a hallgatóknak a figyelmet, és búcsúzóul, ha már itt megpedzettük, jöjjön akkor a Trónok harca című filmsorozat egy részlete, vagy tévésorozat egy részlete. Remélem, egy hét múlva is velünk tartanak. Addig is minden jót kívánok!
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.